Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti reggeli támogatója a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu.
A vonalban Zsoldos Ákos, a portfólió elemzője. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Nézzük először, hogy hogyan nyitott ma a tőzsde itthon, hogyan teljesítettek eddig a vezető részvények, a blue chipek.
Mínuszban vannak az európai indexek, a BUX index is 0,5%-os visszaesésben van, 45.245 pontnál az index, ez majdnem 300 pontosan mozdulás jelent lefelé tegnaphoz képest. Minden egy blue chip mínuszban van szintén, az OTP-nél 2,1%-os visszaesés látunk, 10.420 forintba kerülnek az OTP papírjai, a Moldák 0,5%-os a mínusz, 2.626 forintra esett a jegyzés, a Magyar Telekomnál 8,1%-os mínusz látunk, 349 forintba kerülnek a Telekom papírok. A legnagyobb visszaesés viszont a Richternél látjuk, itt 1,6%-os a mínusz, 8.875 forintért kereskedik most a Richter papírjai.
Itt vagyunk az ünnepek előtt, közvetlenül ilyenkor kicsit lelassul az élet, de lehet-e számítani bármilyen fontos piacmozgató hírre a mai nap folyamán?
Az Egyesült Államokban érkezhetnek délután a piacmozgató hírek, például a Michigan Egyetem fogyasztói hangulatindexét teszik közzé, ez akkor szokta befolyásolni a kereskedést, hogyha nagy elmozdulást látunk a várakozással szemben, illetve jön egy inflációs adat, a személyes fogyasztások árindexének a változása novemberből, tehát ez egy visszatekintő adat, a fogyasztói árindex változását már ismerjük, tehát ez is csak akkor lehet érdekes, hogyha nagy eltéréseket látunk, de így karácsony előtt egy nappal lehet, hogy olyan alacsony a forgalom, hogy már ezek sem fogják érdemben befolyásolni a kereskedést.
Végezetül nézzük, hogy hogy érzi most magát a forint, hogyan alakul az árfolyama.
A forint jól érzi magát, 50 főre van 4-től az euróval szemben, 1,1%-os erősödést látunk, a dollárra szemben még komolyabb az erősödés, 3,1%-os, 377 forint 10 fillérbe kerül egy dollár most, ez közel 2 egységére van a fél éves csúcstól.
Köszönöm, Zsoldos Ákost, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Tavalyhoz képest idén kevesebbet adományoznak és kevesebbet önkénteskednek a magyarok, és leginkább anyagi okai vannak annak, hogy kevésbé tudnak segíteni a rászorulókon, derült ki a Jettel kutatásából. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Mészáros Attilát, a Jettel kommunikációs vezetőjét.
Minden évben megvizsgáljuk azt, hogy a karácsonyi időszakban hogyan alakulnak a felhasználó és a piaci folyamatok, és ennek mindig része az, hogy a jótékonykodás is belekerül ebbe a kutatásba. Azt láttuk idén, és talán ez nem meglepő, hogy sajnos a gazdasági helyzet romlása az a jótékonykodási kedve is hatással van. Ez összességében azt jelenti, hogy még korábban az embereknek közel 90%-a mondta azt, hogy valamilyen formában szokott jótékonykodni, az idejében ez egy jelentősen 10%-kal kevesebb.
Hogyha már segít valaki, akkor a rászorulóknak melyik csoportját támogatja a legszívesebben?
Nagyon sokan az állami gondozásban élő gyerekekre gondolnak elsősorban. Egyébként a tavalyi kampányunk pont őket célozta, úgyhogy ez nem is egy véletlen egybeesés. Szintén nagy arányban körülbelül az embereknek a 30%-a a mély szegénységben élőket említi meg, illetve szintén egyharmaduk az állatmenhelyeket.
Sokszor elhangzik az a jótékonykodóktól, hogy nem igazán a rászorulókhoz jut el a segítségük. A Jettel hogyan segíti azt, hogy azok, akik adományoznak, biztosak lehessenek abban, hogy jó célokat szolgál az ő adományuk?
Egyrészt minden évben megpróbáljuk így karácsony környékén felhívni azokra a csoportokra a figyelmet, akiknek mi azt gondoljuk például az ilyen kutatások alapján, hogy méltánytalanul nincsenek a figyelem középpontjában. Az idei évben a fogyatékkal élőkről gondoltuk azt, hogy az adataink alapján ők nem kapnak megfelelő figyelmet, és ezért indítottunk egy olyan kampányt, ahol együttműködve a Kézenfogva Alapítvánnyal őket próbáljuk meg mi is segíteni közvetlenül, illetve másokat is arra biztatunk, hogy ezt tegyék meg.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
. 2022 végére megállt a GKI konjunktúra indexének fél éves csökkenése, decemberben kismértékben javultak az üzleti és a fogyasztói várakozások is, a lakosság ugyanakkor továbbra is pessimistább, mint a 2020-as év tavaszán. A Covid-járvány okozta pánik idején volt, mondta az Inforádiónak a GKI gazdaságkutató vezérigazgató helyettese. Kassai Gábor, Csipos Ildikó kérdezte.
Az üzleti várakozások és a fogyasztói várakozások is nagyon szerényen, lényegében hibahatáron belül, de javultak decemberben. Az üzleti várakozások esetében ez a javulás lényegében kizárólag az ipari vállalatoknak a erősödött optimizmusának, vagy inkább úgy mondanám csökkent pessimizmusának a következménye. A többi ágazatban ugyanis romlottak a várakozások, tehát az építőiparban, a kereskedelemben, az üzleti szolgáltatásoknál is ez következett be. A fogyasztók esetében pedig ugyan már második hónapja van egy hibahatáron belüli javulás, azonban itt azt kell látni, hogy a mostani szint is rosszabb, mint a COVID-járvány kitörésekor 2020 tavaszán volt, ami egy iszonyatosan erős pesszimizmus jelent. Tehát tulajdonképpen ezek a pici javulások, akár a üzleti szektorban is, akár a fogyasztók esetében is, azért nem változtatnak a lényegen. Olyan szempontból érdekes a kérdés, hogy ez a mostani kis javulás, ez inkább egy korrekciónak tekinthető, tehát a tartós csökkenés után a tőzsdei folyamatokban is ismerjük, hogy utána van egy kis ellenkező irányú változás, vagy pedig valójában folytatódni fog a romlás, tehát egy átmeneti korrekció után jön egy további romlás, vagy netán most valahol már a mélypont környékén vagyunk. Ez az utóbbi is elképzelhető, és hát ez a mélypont egyébként nagyon mélyen van.
Mi az oka ennek? Tehát mi az oka annak, hogy azért az üzleti várakozások is alapvetően pesszimisták az ipari várakozások kivételével, illetve annak mi az oka, hogy a fogyasztói bizalmi index is azért még mindig elég mély ponton van?
Az ipar is meglehetősen pesszimista, ezt hozzá kell tennem, és talán az a különbség oka, hogy az ipar azért részben exportra termel. És a fő probléma ugye a magyar gazdaságban pillanatnyilag a belföldi keresletnek a csökkenése, és hát azok az ágazatok, amelyek a belföldre termelnek, akár beruházási piacra, akár a fogyasztási cikkeket, vagy fogyasztói szolgáltatásokat, ezek csökkenő vásárlóerővel szembesülnek, tehát érthetőnek találom én, hogy a pesszimista erősödik. Az ipar esetében a legutóbbi adatok is azt mutatják, hogy az export az, ami dinamikusabban alakul, tehát itt azért van egy lehetőség arra, hogy bővítsék a termelést. Hozzáteszem, hogy az ipar esetében is azért ennek a lehetőségei kérdésesek, hiszen az Európai Unióban is könnyen lehetséges, hogy recesszió lesz, tehát ez nyilván az export lehetőségeket is be fogja határolni.
A fogyasztói pesszimizmusnak mi lehet a hátterében?
A fogyasztók összességében azzal szembesülnek, hogy úgy látják, hogy a pénzügyi helyzetük az egyértelműen romlóban van. Az infláció robbanásszerűen emelkedett és magas, tehát magyarán a reálkereset, vagy általában a vásárló erejük az negatívan alakul. És míg az első negyed évben a nagyon gyors választásokkal is összefüggő bér- és jövedelem kiáramlás miatt a reálkeresetek több mint 10%-kal növekedtek, idén az utolsó negyed évben valószínűleg egy 3,5%-os csökkenés fog bekövetkezni.
Kasai Gábort, a GKI vezérigazgató helyettesét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az üzleti reggeli támogatója a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Köszöntöm Önöket, Kántor Viola vagyok. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz az MNB inflációs jelentéséről, benne a pénzromlás várható további üteméről, de természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk majd újra a szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az inflációt jövő év második felétől külső és belső tényezők egyaránt markánsan csökkentik, majd 2023 végére egy számjegyű lehet, mondta a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági előrejelzés és elemzés igazgatóságának igazgatója a jegybank decemberi inflációs jelentésének bemutatása után. Balatoni András azt is elmondta, a jövő év első hónapjaiban biztosan magas marad a pénzromlás mértéke, amihez az is hozzájárul, hogy a cégek a költségeik növekedésénél jóval nagyobb mértékben emelték az árak. A Varga Mónika interjúja.
Az idei évben 14,5-14,7% között lehet az infláció, tehát ugye ez egy éves átlag, de az elmúlt hónapokban már átléptük a 20%-ot, ezzel kiemelten magas lett a hazai infláció, és akkor a jövő évben 15-19 fél lehet az infláció, de azért fontos azt hangsúlyozni, hogy a jövő évnek az eleje meg a második fele az nagyon különbözhet egymástól. Tehát ez a magas infláció azért a következő hónapokban akár még emelkedhet is, illetve hát ezen a magas szinten stabilizálódhat, és akkor a jövő év második felében bontakoznak ki azok az erős dezinflációs hatások, aminek a révén a jövő év végén azért már egy számjegyű inflációval számolhatunk, és ugye hát a jegybanknak van ugye egy tolerancia sávja, ez a 2-4%, ugye ennek a közepén van az inflációs célunk a 3%, és hogy ebbe a sávba majd 2024-be fog visszasüllyedni az infláció jelenlegi várakozásunk szerint.
Akkor még nem tetőzött az infláció?
Rövid távú előrejelzésünk szerint nem. Tehát itt ebben persze fontos szerepe van annak, hogy az üzemanyag ársapka az elengedésre került, tehát ez a decemberi inflációt azért emelni fogja, akár technikai hatáson keresztül is. Az, hogy ez a dezinfláció, vagy ez a tetőzés, ez mikor fog megvalósulni a jövő év első felében, ez azért nagyon bizonytalan. Ami sokkal robusztusabbnak látszik, az a jövő évnek a második felében lévő dezinflációs hatások. Itt nem csak a globális hatások lesznek dezinflációsak, tehát ugye azért most már csökkentek a nyersanyagárak, csökkentek az energiaárak, a gázárak mérséklődtek. Egyre több és több ország regisztrálja az inflációs rátának a mérséklődését, hanem a belső tényezők is alapvetően dezinflációs hatást fognak kifejteni, tehát ugye mérséklődni fog a háztartásoknak a fogyasztási kiadása, ami keresleti oldalról azért mindenképpen egy fegyelmező hatást fejthet ki majd az árazásra. És akkor emellett még vannak olyan technikai tényezők is, mint a bázis hatás, tehát ugye az elmúlt fél évben azért jelentősen nőtt az adótartalom a különböző termékek esetében. Ez, amikor majd a bázisba kerül ismételten 23-nak a második felében, akkor az majd mérsékli az inflációt.
Ennek az európai szinten is rekordnak számító jelenlegi inflációnak mik az okai, és pláne mi az, ami még ennél is durvább élelmiszer áremelkedéshez hozzájárul?
Az élelmiszer árak azok nagyon jelentősen hozzájárulnak a magyar infláció emelkedéséhez, hogyha megnézzük a harmonizált fogyasztói árindexet, akkor jól látható, hogy ugye közel 10% pontot járulnak hozzá ehhez a 20% fölötti értékhez, és hát ugye egész Európában nálunk a legmagasabb az élelmiszerinfláció. Ez már csak azért is egy picit elkeserítő, mert ugye összességében azért nettó exportőrök vagyunk élelmiszerből. Tehát az biztos, hogy van egyfajta strukturális kérdés vagy probléma a magyar élelmiszergazdasággal, tehát rendkívül alacsony a termelékenysége ennek az ágazatnak. Ez azt jelenti, hogy ugye nem igazából versenyképes, és az alacsony termelékenység miatt ezek a külső hatások, amik érték a hazai élelmiszer gazdaságot, ezek felerősítve érződnek a magyar folyamatokon. Van egy megugró energiaár, van egy megugró szállítási költség, bérek azért jelentősen emelkednek, illetve hát az importált termékek esetében a vállalatok áthárították a fogyasztói árakba az elmúlt időszaknak az árfolyam leértékelődését. Vannak akkor adóintézkedések, amik ismételten ugye magyar sajátosság, illetve hát az a fogyasztás bővülés, amit az idei évben regisztrálhattunk, különösen ugye annak az első felében, azok keresleti oldalról mozgásteret eredményeztek a vállalatoknál, hogy emeljék az inflációt.
Ön korábban több konferencián is arra utalt, hogy az inflációhoz az is hozzájárul, hogy a cégek jóval magasabbra emelik az áraikat, mint azt a költségnövekedésük indokolná.
Korábban folyamatosan arról beszéltünk mi is, hogy van egy jelentős költség emelkedés, és akkor az a kérdés, hogy ezt mennyire tudják kimozogni a cégek. De hogyha megvizsgáljuk azt, hogy van egy ilyen statisztika, hogy a bruttó működési eredmény hogyan alakult a vállalati szektorban, akkor az látható, hogy az idei év harmadik negyedévében 34%-kal emelkedett a bruttó működési eredmény. Ez, hogyha a COVID-válságnak az egészen őrült ilyen bázis hatásait nem veszük figyelembe, akkor egyszerűen ilyenre az elmúlt 7-8 évben egyáltalán nem volt példa. És ráadásul Magyarország esetében ez a profit növekedés, ez sokkal-sokkal magasabb, mint akár a régiós országokban, amit regisztrálhatunk. Tehát ez arra enged következtetni, hogy a vállalatok nem csak hogy ellensúlyozták a költségeiknek a növekedését, hanem azon felül is árat emelték, ami végül azt eredményezte, hogy a jövedelmezőségük ez nagyon magas szinten alakul, és ez különben ez a magas jövedelmezőség ez nem csak egy-két szektorra jellemző, hanem kifejezetten általános jelenség, tehát szektorok nagyon széles bázisán emelkedett ez a fajta jövedelmezőség, ami már azt mutatja, ez több, mint egy egyszerű költség áthárítás, ez a költség áthárításon felül további jövedelmezőségi tartalékokat jelent ez a nagyon jelentős áremelkedés.
Ezt észszerű intézkedéseken lehet valahogy korlátok közé szorítani? Például a GVH tehet itt valamit?
Az egy nagyon fontos tényező, hogy milyen verseny van az egyes piacokon, tehát ezért is tartjuk ezt nagyon fontosnak, hogy erre fölhívjuk a figyelmet. Tehát nyilván egy versengő piac jellemzően alacsonyabb árakkal jellemezhető, mint ahol kevés szereplő van. De hát emellett ugye a gazdaságnak a kínálati fejlesztése, a termelékenység, versenyképességnek a fejlesztése, a hazai exportnak az értékének a növelése, értéktartalmának a növelése. Ugye az megint egy sokat citált összefüggés, hogy Magyarországon rendkívül alacsony a hazai exportnak a belső hozzáadott értéke. Tehát nagyon sokat exportálunk, de az azt jelenti, hogy nagyon sokat importálunk is. Az export tevékenység nagyon importintenzív, és a kevés helyi erőforrás kapcsolódik be ebbe az export teljesítménybe. Tehát összességében kínálati oldali fejlesztések és verseny, ez a kettő, ami közép és hosszú távon meg tudja oldani ezt a helyzetet.
Balatoni Andrást, a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági előrejelzés és elemzés igazgatóságának igazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Egyre kevesebb a vásárló az ingatlan piacon, és egyre kevesebben szeretnének kiköltözni Budapestről családi házba, a 20-30 milliós kisebb lakások pedig gyakorlatilag eltűntek a kínálati oldalon, mondta az Inforádiónak az OTP Otthon.hu fejlesztő és üzemeltető OTP Otthon Megoldások Kft. Ügyvezető igazgatója. Sipos Ildikó kérdezte Lipták Zsuzsát.
Az elmúlt évek robbanásszerű növekedése után abszolút egy trendfordulóhoz ért a piac, sőt, most már minden fontosabb mérőszám alapján visszaesést látunk mi is. Egyrészt látjuk a visszaesést a keresésekben is. Ha a Google kulcsszavas kereséseket nézzük az ingatlanra, az eladó ingatlanokra vonatkozóan, ott is van egy 30%-os visszaesés. Ha az oldalátogatottságát nézzük a nagyobb portáloknak, akkor ott is már visszaesést látunk, ami azt mutatja, hogy a keresések száma visszaesett. Ennél még drasztikusabb a visszaesés az ingatlan érdeklődések terén. Itt piaci szereplők megerősítése alapján egy 40%-os visszaeséssel kell számolni, ami azt mutatja, hogy az igény is visszaesett a keresésekben, de még megvan arra, hogy nézelődjenek, tájékozódjanak az oldalakon, viszont az, hogy konkrétan lépjenek annak érdekében, hogy valóban megtekintsenek egy ingatlant, már sokkal kisebb azután, hogy szembesülnek a realitásokkal, akár az árak, akár a finanszírozás terén.
Ugye a pandémia hatására megfigyelhető volt egy kiköltözési hullám, illetve az, hogy az emberek a nagyobb alapterületű ingatlanokat keresték a kényszerű bezártság után. Most ez a lendület még kitart, vagy ez is már megtörni látszik?
Most egy visszarendeződés látható. Azt látjuk, hogy a kislakások, a 20-30 millió forintos lakások gyakorlatilag eltűntek a piacról, a 30-40 milliós forint értékű lakások azok hamar elkelnek, illetve a korszerű energetikájú lakásokra is nagy a kereslet, míg a nagy családi házaknál, vagy a korszerűtlenebb téglaépítésű lakásoknál egyértelműen látszik az, hogy csökken a kereslet, tehát van egy visszarendeződés, keresik a kisebb lakásokat most.
Lipták Zsuzsát, az OTP Otthon.hu fejlesztő és üzemeltető OTP Otthon Megoldások Kft. Ügyvezető igazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Zsoldos Ákos, a portfólió elemzője. Szervusz ismét!
Szerintem jó reggelt kívánok ismét.
Volt-e valami jelentősebb mozgás a tőzsdén az elmúlt körülbelül 20 percben?
Az európai indexek stagnálás környéki szinten vannak, valamelyik már kis emelkedésben, valamelyik kis visszaesésben van. A Bux indexnél viszont egyértelműen továbbra is mínuszt látunk. 4%-os a visszaesés, 45.366 ponton áll most az index, 170 pontos visszaesés tegnaphoz képest. A blue chipeknél is mínuszokat látunk, az OTP 0,5%-os mínuszban van, 10.390 forintra esett az OTP árfolyama, a MOL-nál 3%-os a mínusz, 2.632 forintba kerülnek a MOL papírok. A Telekom 349 forint kerül, ez 8%-os visszaesés jelent, a Ritter pedig 0,5%-os mínuszban van, 8.970 forint esett jegyzés, a forgalom pedig sokkal alacsonyabb a megszokottnál az ünnepek miatt.
Mi a helyzet a forinttal? Hogyan alakul most az árfolyama?
Az euró továbbra is 400 forint 50 félrebe kerül, ez kis elmozdulás jelent tegnaphoz képest, kis erősödést. A dollárral szemben 1%-os erősödést látunk, 377 forint 60 félrebe kerül most egy dollár.
Köszönöm, Zsoltos Ákost, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Az üzleti reggelit támogatta a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu